Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai magazinomban beszélgető partnerem Mongyi Marianna, a Zöld Híd Egyesület vezetője, akivel már találkozhattak jó néhány adásban. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
És köszöntöm a hallgatókat, és téged is köszöntelek, örülök, hogy sikerül összehoznunk a mai riportot is.
Az előző adásunkban a magyaros ételekről beszélgettünk, ugye zöldség, gyümölcs, minden volt benne, most pedig Olaszországról hoztál néhány információt a kedves hallgatóknak.
Igen, hát szerencsém volt, korábban járthattam már Olaszországban, és én nagyon szeretem Olaszországot, és erről most néhány érdekességet is összegyűjtöttem. Például Olaszországban kötelező tantárgy lett a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés egy környezettudatos új generációért. Lorenzo Fia Ramonti, olasz oktatási miniszter bejelentette, hogy 2020. szeptemberétől minden iskolában kötelező lesz a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés, és hát az olaszok ebben is az elsők a világon, hogy kötelezővé teszik a klímaváltozás oktatását, és a WHO szerint is bizony Olaszországot ez fokozottan érinti, úgy a globális felmelegedés, vagy például északon olvadnak a gleccserek, ami áradásokkor földcsuszamlásokat okoz, vagy tudjuk mindannyian, hogy Velencében és több más tengerparti város is küzd a súlyos áradásokkal, és hát az olasz kutatók vizsgálatai szerint Olaszország egy részénél magas a légszennyezettség, és ez megviseli az emberi szervezetet, a tüdőt, a légutakat, és az ilyen területeken élő emberek könnyebben fertőződnek meg, akár most a járvány esetén is ez történt a kutatók szerint. És hát 2020. szeptemberétől minden évfolyamon fogják tanítani a klímaváltozást, hogy a következő generáció megismerkedjen ennek okaival, a kockázatával, a hatásaival. Az összes tantárgyba is beépítik a környezettudatos szemléletmódot. Először heti egy órában tanulják az éghajlatváltozást, majd fokozatosan például a földrajzban, matematikát és a fizikát is beveszik, és így integrálják ezt a tananyagot. A gyerekek az ENSZ 17 fenntarthatósági céljairól is tanulnak, amivel még legesrégen mi kezdtük a riportok sorozatát, hogy ma Magyarországon is erről a pedagógusok már egyre többet és többet tudnak, hiszen a Magyarországon is az a helyzet, hogy a pedagógus kompetenciák közé bekerült a környezettudatosság is. És hát az olaszoknál is a diákok ezt mind tanulják, és emellett tanulhatnak a szegénység felszámolásáról, az éhínség megszüntetésről és a tiszta ivóvíz problémájáról is. De szerepet kap az óceánok védelme, a tiszta energia, és hát megtanulhatják azt is, hogy hogyan lehet fenntartható városokat létrehozni, illetve ami nagyon fontos ugye mindannyiunk számára, a tudatos fogyasztást is. És találtam egy érdekes cikket is ehhez, hogy Dél-Olaszországban egy könyvesboltos, Michele Gentile, a Pollai Ex Libris Café vezetője, azzal az ötlettel állt elő, hogy minden gyereknek ad egy könyvet ingyen, és cserébe PET palackot és üdítős aludobozt kell hoznia, és a hulladék utána megy a szelektív gyűjtőbe, és hát a kávézó vezetője arra ösztönözni a gyerekeket, hogy minél többet tegyenek a környezetükkel. Az a cél, hogy a könyvek iránti szeretetük és szenvedélyük is fokozódjon, és még többet olvassanak, és közben még segítsék a környezetvédelem ügyét is. Ő szerint ez nagyon jót tesz a bolygónak, hiszen a gyerekek is profitálhatnak belőle a fejlesztésükhöz, a fejlődésükhöz, a jövőbeli életútjukhoz, pályaválasztásukhoz, és még a munka lehetőségeikhez is. Ezeket a könyveket ő adományként kapja, aszerint a szisztéma szerint, ahogy egy rászoruló kávét vesz a kávézójában, és egyet pedig rendel egy rászorulónak, tehát egyet magának fizet ki, egyet pedig fizet a kasszánál. Ez egy nagyon régi nápolyi ötlet, és a könyvesboltjában is ezt szeretné bevezetni, erről is vált híressé, és a könyvek mellé ugye akkor vásárolhatnak még egy könyvet adományként. És hát megnézhetjük akkor azt is, hogy milyen olasz ételek vannak ezekben a szakácskönyvekben.
Azért, akinek szerencséje volt, és volt már kint Olaszországban, biztosan tudja, hogy azért az Olaszország eléggé szemetes és koszos, tehát hogy biztosan hozzájárul az is, hogy ugye rengeteg turista van, és sokkal nehezebb fenntartani a tisztaságot, de szerintem maguk az olaszok is egy picit ezt elhanyagolják.
Igen, hát én azt gondolom, hogy őnekik is van ezen mint tennivalójuk, úgy, ahogy nálunk is, és én örömmel olvastam erről, hogy ezt ilyen szinten bevezetik, hiszen Magyarországon is ezt egyre komolyabban veszük, és egyre jobban figyelünk rá, de hogy ezt a világon ők elsőként tették meg, ez nagyon jó gondolat.
Azt gondolom, hogy Magyarországon is pontosan be kellene vezetni egy ilyen órát, és akkor talán sokkal nagyobb nyomatéka lenne ennek a környezetvédelemnek a gyerekek részéről.
Igen, ráirányítani jobban a figyelmet. Nagyon sok mindent teszünk, nagyon sokféle formában, programokban, pályázatokban. Tényleg én azt gondolom, hogy egyre többet és többet az oviban, az általános és középiskolákban is, de ha ez rendszeres lenne, talán még többet tudnának a diákok erről, és jobban szívügyükké válna. Az is egy nagyon jó ötlet, ez a könyves dolog is, hiszen ezt Magyarországon is bárki meg tudná valósítani. Én azt hiszem, hogy bármilyen más dologgal is, ami a diákokat érdekli, lehetnének ezek CD-k, vagy éppen, de jó, most már a diákok nem CD-t hallgatnak, de talán pendrive-ok, vagy bármilyen, amit a számítástechnikában tudnak használni, és ugye napi szinten ők ebben gyakorlottak. Én azt gondolom, hogy az is nagyon nagy segítség lenne számukra, ugyanúgy, ahogy a egy plusz egy kávé kifizetése.
Én azt hiszem, hogy fogyasztunk annyi kávét, hogy ebbe lehetne gondolkodni. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mondja Mariannával.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mondja Mariannával, akivel az olasz környezetvédelemről és az olasz kultúráról beszélgetünk, és hozott nekünk jobbnál jobb olasz recepteket is.
Igen, hát a hagyományossal kezdenénk talán a pizzával, de ez a pizza Gianni Annoni módra pizza, és a hozzávalók 1 kg 00-as liszt, fél liter langyos víz, 3 evőkanál extra szűz olívaolaj, 10 g élesztő, 20 g, vagyis egy pupozott evőkanál tengeri só. Gianni szerint a pizzánál elkészítésénél a 00-as liszt az nem csak gasztrosznobéria, hanem egyszerűen ez egy egészen finomra őrölt liszt, és sokan azt gondolják, hogy a magyar háztartásokban ez a BL55-ös liszt is megteszi pizza tésztának, de csak ránézésre és fogásra hasonló, és ez nem így van, tehát pizzának nem igazán ez a jó, viszont a 00-as remekül nyújtható, nem ragad, és nagyon jól keleszthető. Mondhatnánk, hogy ezek azok a tulajdonságai, ami miatt öröm vele dolgozni, átgyúrni a tésztát, és szépre egyenletes, egyébként sem egy egyszerű feladat, mert bele kell tennünk a kezünk és a karunk erejét, hogy szép tésztát kapjunk, és hát ezek szerint nyilvánvaló, hogy a liszt minősége sem mindegy. Az olívaolaj, az egy másik kérdés. Ebben megoszlanak a vélemények. Gianni szerint az a jó, hogyha teszünk a pizza tésztába olívaolajat, mert a tészta textúrájának tesz jót, és gyúrni sokkal könnyebb. Mindig fontos, hogy a felület is, amin készítjük a pizza tésztát, az egy, vagy egy márványlap, vagy valami olyan lap legyen, amin sokkal könnyebb és csúszik a tészta, tehát könnyebb vele dolgozni. A kelesztés, az is egy fontos dolog a pizzánál. Gianni azt javasolja, hogy egész éjszakán át hagyjuk kelni a tésztát. Ha ennyire nem tudunk előre tervezni, akkor is azt javasolja, hogy minimum 4 órás kelési időt érdemes hagyni ennek. A sónál pedig tartsuk magunkat a mennyiséghez, mert hogy elronthatja a pizza tésztának az állagát a túl sok só, inkább a paradicsomszószt, vagy a feltétett, például sós sonkát válasszunk hozzá, de ne a tészta legyen, abban csak annyit tegyünk, ami az előírt. Aztán az is fontos, hogy nem kell az éttermi mérethez ragaszkodnunk, hiszen a kelesztés után újra kell gyúrni ezt a tésztát, és az átgyúrás után érdemes kis gombócokat formálni, és nyilván akkor annyi pizzakorongot készítünk, amennyit szeretnénk. Ha otthon sütünk, nyilván a legtöbbünknek nincsen kemencéje, ezért érdemes kisebb korongokat formálni, nem kell ragaszkodni az étterméhez, ami ugye 30 centi vagy a fölötti átmérőjű, és a több kisebb pizzára egyébként is fantáziadúsabb feltétek kerülhetnek, vagy akár tepsiben is süthetjük, akkor meg faltól falig érdemes a tésztát elnyújtani, és legjobb, hogy kézzel és nem nyújtófával csináljuk. A sütőt pedig a legmagasabb fokozatra kapcsoljuk, persze fatüzelésű vagy elektromos kemence az ideális, de most az otthoni sütésről, ha beszélünk, akkor már 15 perccel a sütés előtt melegítsük be a sütőt, azért, hogy a lehető legjobban átforrósodjon, és a hőlékkeveréses funkciót pedig tekerjük a legmagasabb fokozatra, hadd szóljon.
Én is szoktam otthon készíteni, és én is gáztepsibe, tehát nem ezt a kerekformát választom, hanem faltól falig a tepsibe, és ami csak ráfér, ugye általában ezt ilyen magyaros pizzának szoktuk mi nevezni, ami csak ráfér, de én egy picit elő szoktam sütni a tésztát, tehát hogy egy pár percre beteszem, hogy megsüljön, és úgy teszem rá a feltétet, és teljes kiörlésű lisztből is készítem, és ugyanolyan jó szerintem, mint a sima lisztben. Nyilván más az állaga, tehát nem azt mondom, viszont ízre lehet, hogy még jobb is, mint a a fehér liszt.
Igen, hát a Gianni is azt mondja, hogyan te készíted, hogy egy kicsit be kell tenni, és a paradicsomszószt meg a feltéteket is utána kell rátenni, tehát azért még ilyen, vannak ilyen trükkök a pizza készítésnél. Aztán hoztam én spagettit is Sophia Loren módra, két személyre készíti el az ő receptje, 500 g spagetti kell, 100 g szoba hőmérsékletű vaj, 8 olajos szardinia filé, fél citrom leve, 2 gerezd fokhagyma, olívolaj, 800 ml konzerv paradicsom, egy csomag petrezselyem, só, örölt bors és parmezán. Az elkészítést nyilvánvaló, tegyük fel a vizet egy csipet sóval és kevés olajjal forni, ha felfort, öntsük bele a spagettit, és a gyakori kevergetés mellett főzzük a tésztát. Eközben csepegtessük le az olajos szardiniákat, és ellenőrizzük, hogy nem maradt-e bennük szálka, majd vágjuk apró darabokra egy villa segítségével. Krémet készítünk a szardiniából, a puha vajból, a citromlevéből és a leheletnyi örölt borsból. Ha ez a massza elkészült, akkor ezt néhány órára tegyük a hűtőbe. Tisztítsuk meg és vágjuk vékony szeletekre a fokhagymát, csepegtessük le a paradicsomot, csumázzuk ki, majd aprítsuk nagyobb darabokra. És a petrezselymet pedig metéljük hozzá finomra. Forosítsuk fel egy kevés olajat a serpenyőben, majd közepes fokozaton díszteljük meg a fokhagymát, és mielőtt a fokhagyma barnulni kezdene, a feldarabolt paradicsomot is öntjük hozzá. Néhány keverés után adjuk hozzá a levét is, sózzuk, borsozzuk és főzzük 10-12 percig. Ezután vegyük le a tűzhelyről, és keverjük bele a finomra aprított petrezselymet. Hogyha a spagetti megfőtt, szűrjük le, csepegtessük le jó alaposan, majd öntsük vissza az edénybe, amiben főtt, amíg meleg, tegyük rá a szardiniás vajat, hogy ráolvadjon, és jól keverjük el. És ezután jöhet a paradicsompüré is, azzal is keverjük el, és forrón táraljuk, és reszett parmezán sajta alaposan megszórjuk. Szerintem könnyebb elkészíteni, mint elmondani, mert nem olyan sok minden kell hozzá, és gyorsan elkészülhet.
A spagettire is ugyanúgy szerintem, mint a pizzáron végtelen sok recept van már, tehát hogy különböző módon lehet elkészíteni. Nem sokára folytatjuk beszélgetésünket Mongyi Mariannával.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mongyi Mariannával, akivel az olasz ízekről, az olasz ízvilágról beszélgetünk, és nagyon jó recepteket hozott már nekünk.
Igen, a pizzához a paradicsom szószt úgyis illetve talán Sophia Lorennek a paradicsom szósza a spagettihez illik jól, hogyha nem konzervből készítjük el, hanem lehet paradicsomból is. 30 deka hámozott paradicsom kell, 12 deka babérlevél, 4 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál vaj, 1 darab vöröshagyma, fahéj, só és bors. És ezt úgy készíti, hogy egy serpenyőben összeolvasztja a vajat, az olívaolajjal, majd beleteszi az apróra vágott vöröshagymát, megdínszteli, majd hozzáadja a paradicsomot és a babérleveleket. Sózza, megszórja frissen őrölt borssal és fahéjjal, és mindezt egy 10 percig főzi, hogy összeérjenek az ízek. És utána néztem, hogy Gianni ugyanezt a szószt használja alapanyagonként, de mégis egy picit másképp, mert ő vajat nem tesz bele, csak 3 teáskánál olívaolajat az edénybe, és a hagyma mellé fokhagymát is használ. Ő vegyesen használja a paradicsomot és a paradicsomszószt, így a 30 deka helyett csak 25 deka a paradicsom, amit ő passzíroz, és mindezt ő botmixerrel pürésíti, tehát ő nem főzi ezt meg, és ő ugyanúgy fűszerezi is sóval, borssal és fahéjjal, tehát ennek is van sokféle változat, és lehet kipróbálni. Aztán van egy másik eredeti nevén kapréze, a mozzarellás paradicsom saláta, és lehet készíteni, mivel jön a nyár, nyársakat is. A 4 adag salátához és a 8 nyárshoz a hozzávalók, a salátához a 250 g, de úgy is mondhatnám inkább, hogy 2 tasak mozzarella, 500 g paradicsom, 3-4 szál bazsalikom, 10-15 szem kimagozott zöld olívabogyó, só, bors, 1 kávéskanál szárított oregano, 6 evőkanál olívaolaj, és a nyársakhoz pedig a mozzarellából szintén a 250 g két tasak, de itt a gyöngyök, tehát az apró 24 mozzarella gyöngy, 24 koktélparadicsom, 3-4 szál bazsalikom, 8 bambuszpálca, 1 kávéskanál szárított oregano itt is, 4 evőkanál olaj, esetleg a 100 g fekete olívabogyó és egy közepes kemény paradicsom. Ez pedig már egy magyar szakásnő, akit azt hiszem sokan ismernek, a korombeliek is, Lajos Mari receptje, hogy a bazsalingam szárakat leöblíti, lerázzuk róla a vizet, konyharuhába takarva megszárítjuk, és lapogatjuk, és csipkedjük, mert bazsalikom, hogy csak csipkedni szabad. A paradicsomokat megmossuk, szárazra töröljük, a salátákhoz való szár csonkját az égformában kivágjuk a paradicsomnak, és utána szeleteljük fel. A koktélparadicsomok szárát pedig kitörjük. A mozzarella gombócokat és a gyönyöket nyilvánvaló kivesszük a levükből, és alaposan lecsepegtetjük. A saláta nagyon egyszerűen készül ebben a receptben, hiszen felszeleteljük a mozzarella gombócokat, ha túl nagyok, akkor félbevágjuk őket, és paradicsom szeleteknél, hogyha nagyobbak, akkor csak. Körkörösen kissé egymásra csúsztatva a lapos kerektárban váltakozó rendben lerakjuk a paradicsomot és a sajtszeleteket, és megszórjuk bazsalikom levélkékkel, olívabogyóval, és letakarjuk, és hidegre tesszük. A nyásakhoz ugyanez a móka, hogy a mozzarella gyöngyöket, a koktélparadicsomot és a bazsalikom levélkéket váltakozva felszórjuk a bambuszpálcikára, és azt pedig egy hosszúkás tárra fektetjük, letakarjuk és hidegen tartjuk. A tálaláskor mindkettőnek a tetejét megkintjük sóval, oregánóval, frissen őrölt borssal, és meglocsoljuk olívaolajjal. A salátát pedig grillezett sült húsokhoz adjuk, de nyilvánvalóan kenyérrel önmagában is finom. A nyásokat pedig a fekete olívabogyóval gazdagítva, paradicsom tulipánnal díszítve aperitív mellé kínálhatjuk.
Nagyon jól hangzik. Ugye most jön a nyár, vagy hát már itt van, hála Istennek, most már kezd jó idő lenni, úgyhogy már a kinti grill szezont is ténylegesen meg lehet nyitni, úgyhogy az ilyen nyársaknak abszolút van most már értelme.
Igen, és hoztam még egy másikat, ugye Velence a kedvenc városom, hát egy velencei csirkemájat, ez egy velencei borjumáj, csirkemájra hangolva, de akár kacsamájjal is elkészíthető, Stály Judit receptje alapján. A csirkemájhoz kell 1/2 kiló csirkemáj, 4 fej vöröshagyma, 15 deka vaj vagy margarin, 4 evőkanál olívaolaj, só, bors, morzsolt zsája, 1 kis marék mazsola és 3 evőkanál balzsamecet. Itt a csirkemájat csíkokra vágjuk, a hagymákat megpucoljuk és karikára vágjuk, a kis maréknyi mazsolát forralt vízbe áztatjuk, amíg elkészül a máj. A vaj és az olívaolaj 2/3-án a májat megpirítjuk, egy nagyobb serpenyőben borssal és zsájával fűszerezve. Ha megsült, akkor pedig hozzáadjuk a leszült mazsolát, majd nagyobb lángon hozzáadjuk a balzsamecetet, az néhány percig is tereket, és amikor összesült az egész, le is vehetjük a tűzről. Egy másik serpenyőben a hagymát a többi vajon és olajon puhára pároljuk, mérsékelt lángon, sózva, borsozva tésztát főzünk hozzá a szokásos módon. És az egészet rétegesen tálaljuk. Tészta, máj, végül a hagyma. Köretnek, ha még ez nem lenne elég finomság, készíthetünk polentát, hiszen az Olaszországban a polenta az, amit igazán szeretnek, és a legtöbb szaftos étel mellé szívesen fogyasztják. Tészta, burgonya vagy akár rizs helyett is. Ez egy kukoricalisztből készülő köret, ami régen a szegények eledele volt, Erdélyben is nagy divatja volt az olasz polentához hasonló puliszkának, de mára már a trendi éttermek étterapján is megtalálható, és az elkészítése is borzasztó egyszerű, hiszen a 20 deka kukoricalisztbe és 5 deci vízre van szükségünk, sóra és egy pici vajra, feltesszük a vizet forni, sózzuk egy picit, amikor for a víz, akkor beleöntjük a kukoricalisztet, és állandó kevergetés mellett megfőzzük a kukoricalisztet a vízben, és akkor keverjük bele a vajat, majd ezt egy tába öntjük, ahol ez megdermed, és amikor kihűlt, akkor felszeleteljük, és tálaljuk. A szaftos húsokhoz nagyon jól passzol, az olasz módra készített puliszka, amit még tovább lehet turbozni, például reszelt sajt hozzáadásával.
Nagyon jól hangzik, és nagyon egyszerű. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannával.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannával, aki olasz recepteket hozott nekünk, és éppen egy májas receptet hozott, amihez polentát próbált meg nekünk elmondani, hogy hogyan készítsük, és van ennek a polentának egy másik verziója is.
Igen, a reggelinek és vacsorának is fogyasztható, ami sokkal egyszerűbb, és ez édes, a legegyszerűbben elkészíthető és egészséges olasz fogás. A hozzávalók a méz, juhászliup, repceolaj, 10 deka kukoricadara kell, és itt ezt a tejben főzzük meg, illetve 2 deci tejszínben, tehát 2 deci tej és 2 deci tejszín és a kukoricadara ezt így együtt megfőzünk, és ugye nyilvánvaló 5 deka mézet beleteszünk, ugyanúgy, ahogy a sós részénél is beletettük az 5 deka vajat, vagy ennek megfelelően a repceolajat, egy negyed rút bourbon vaníliát, egy csipet sót, és nyilvánvaló a tetejére a juhalszirupot.
Teljesen egyszerű, igen.
Még hoztam egy-két olasz igazi édességet is. Gianni tiramisu receptjét választottam, ami 8 főre készül, és 6 tojás sárgájára van szükségünk, 25 deka cukorra, 2 doboz, az 50 deka mascarponéra, 40 darab baba piskotára, kávéra és kakaóporra. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szokásos, de talán mégsem egészen. Készítsünk erős fekete kávét, és azt hagyjuk kihűlni, keverjük habosra a 6 tojás sárgáját és a cukrot, majd óvatosan forgassuk bele a mascarponét, így kapunk egy lágy krémet. A 20 darab babapiskótát áztassuk az erős fekete kávéval, ügyeljünk arra, hogy ne ázzanak el, majd tegyük őket szépen sorba egy kör alakú tálba, kenjük a krém felét a babapiskótára, majd azt követően tegyünk ismét egy réteg kávéval áztatott 20 darab babapiskótát körbe a tetejére, és újra kenjük be a megmaradt mascarpone és krémmel, és a végén pedig fedjük le szitált kakaóporral, tálalásig tegyük a hűtőbe. A tiramisu a régió mindennapi ízeit sűríti egy desszertbe, ezért van a tiramisuban erős fekete kávé, vagyis kafé ristretto, krémes mascarpone, tojás és babapiskóta. És hogyha esetleg Trevizóban jár valaki, akkor a cukrászda az a jó hely, ahol az eredeti tiramisut is megkóstolhatja.
Igen, ez a tiramisu, ez nem a legegyszerűbb recept, én úgy gondolom, tehát, hogy a kezdőszakásnak nem biztos, hogy ezzel fogják kezdeni, viszont nagyon finom és érdemes kipróbálni, főleg jó hidegen, úgy az igazi.
Viszont nem igényes sütést, tehát ott már elégetni nem lehet a sütemény, talán ennyiből könnyebb. Hát igen, el lehet áztatni nagyon, akkor azért nem jó, tehát azért vannak itt is csinyebinje ennek a receptnek, bár nem gondolom, hogy ez lenne a nehezebb, de a kezdőknek nem biztos valóban. Aztán van egy olasz specialitásunk is, a granita. Az olasz kávészorbetre hasonló nyári változata hazánkban kevésbé ismert, de Olaszországban annál népszerűbb kávé különlegeség, habár az elkészítése igen egyszerű, a végeredmény mégis igazán különleges. És hogy lássuk, hogy mire van szükségünk. Nagyobb mennyiség elkészítéséhez 4 deci vízre, 10 deka porcukorra, 5 deci presszó kávéra, és a hozzávalókat összekeverjük, majd a fagyasztóba tesszük. Nagyjából egy másfél óra után átforgatjuk, majd újra visszatesszük hűlni, és miután ez szemcsésre fagyott, talpas pohárban kevés tejszínnel leöntve tálaljuk fel.
Ez is teljesen egyszerű.
És az jó meleg nyári napokon bizony nagyon üdítő lehet. És hát akkor, hogy a végére azért ne maradjunk még egy kis fagyi nélkül, a stracciatella fagyit is elhoztam. 250 g mascarpone, 2 deci habtejszín, 3 evőkanál porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1-2 csepp citromlé, 1 deci tej, 4 kocka étcsokoládé és 1 evőkanál vaj kell hozzá. És az elkészítés, a habtejszínt habbá verem, egy másik tálban a mascarponét a cukorral, a vaníliás cukorral, a citromlével és a tejjel összekeverem, a kettőt pedig összekeverem habverővel, beleteszem a fagyigépbe, és amíg elkezdi keverni, addig a csokit a vajjal felolvasztjuk, majd ha már langyos, akkor hozzáadjuk. Körülbelül 30 percig kevertetjük a géppel péppi, utána egy edényben még berakjuk a fagyasztóba. Igen, de ha nincs fagyigépünk, akkor a vaj nem kell, és a csokit nem kell megolvasztani, csak bele kell reszelni a fagyiba, majd mehet a fagyasztóba. Párszor keverjük meg az első órában, tehát körülbelül 10 percenként, és utána már szép lesz a fagyink, és tálaljuk friss gyümölcsel és csoki öntettel. Bon appetito! Ha nincs lehetőségünk utazni az olasz ízekhez, tudom, hogy Szabados Ági Szerbantal Utas és Holdvilág könyvét ajánlaná, hogy Olaszországra tudjunk hangolódni.
Ez így igaz, és én is azt javaslom, hogy aki teheti, azért utazzon és nézze meg Olaszországot, és kóstolja meg a fagyit és a kávé különlegességeket, hisz azért ugye Olaszország arról is híres.
Így igaz, és én azt gondolom, hogy egy pizzát is érdemes bevállalni, a fagylaltot mindenképp, és hát, hogyha ott sétálgatunk a Rialto hídon, akkor még sok más érdekességgel is fogunk találkozni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megint ilyen nagyon finom receptekkel halmoztál el minket. Remélem, hogy még találkozunk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hát jó pihenést kívánok a nyárra.
Műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában, tartsanak velünk!